Nagy szeretettel köszöntöm én is az egybegyűlteket, mindazokat, akik fizikailag közelről jöttek, és akik fizikailag távolról, és azokat is, akik lelki értelemben jöttek közelebbről, vagy távolabbról. Az a helyzet, hogy elsőként meg kell köszönnem a meghívást, hogy a Halasi gyülekezet meghívott ige hirdetőként erre az alkalomra. De egyből el kell azt is mondanom, hogy az a furcsa helyzet áll elő, hogy a meghívottból meghívó lesz. Tudnilik, egyetlen dologért vagyok itt, azért, hogy mindnyájunk számára tolmácsoljam Jézus hívását. Ezt a hívást úgy szeretném tolmácsolni, hogy egyfelől hívom az ő szent lelkének a segítségét, másfelől pedig folytatva ennek a hétnek a sorozatát, az Isten igéjét szeretném felolvasni és magyarázni, úgy, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 27. fejezetében, a 27. verstől kezdődően. Ez a felolvasandó textus Pál apostol Rómába történő hajó útjának az egyik szeletét, igen viharos darabját adja elénk. Figyeljünk erre a kicsit számunkra talán nehezen érthető ige szakaszra, és aztán majd az azt követő magyarázatra. Isten igéje így szólít meg bennünket ezen a mai estén. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg, amikor pedig kissé továbbmentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó órából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja a zár. Addig pedig, amíg megvíradt Pál, minnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek, és így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert ez is a megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint pedig 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Hát testvéreim, számunkra, egy hagyományosan lovas nemzet számára talán kissé idegenül hangzanak ezek a szavak. Sőt, idegenül hangzik talán minden olyan történet és sztori, ami a hajózással kapcsolatos. Ez a felolvasott ige is ilyen. Elmondja ez a textus, hogy Pál apostol ilyen viszontagságokon ment keresztül a Rómába vezető hajóútján. Mégis annak ellenére, hogy nem vagyunk egy hajós nemzet, végig gondoltam, hogy van néhány olyan szólásunk, közmondásunk, amit a hétköznapokban használunk, olyan szólás, ami a hajózásnak a világából való. Az egyik kevésbé ismert szólás így hangzik, hogy boldog ember az, aki a hajót a partról nézheti. Ez a szólás a bajban küzdelmek között vergődő embernek a szavajárása. És azt gondolom, hogy talán senki sincs itt közöttünk ma este, aki végig gondolva akár az elmúlt hetét, vagy az elmúlt hónapját, vagy az elmúlt évét, nem mondhatnál ezt, hogy bizony az a boldog ember, aki a hajót nem belülről, hanem a partról nézheti. Hiszen, hogyha végig gondoljuk, akkor mindnyájunknak az élete leírható úgy, mint egy utazás, mint egy tengeri utazás, amelyben, ha őszinték vagyunk, beismerjük, hogy nagyon ritkán van szélcsendes időszak, sokkal több a vihar, és talán nem vagyunk megkíméltek az igen nagy hajótörésektől sem. Legyünk idősek vagy fiatalok, legyünk értelmiségiek vagy kétkezi munkások, legyünk családosak vagy éppen egyedülállóak, legyünk hívők vagy keresgélők. Azt gondolom, hogy a sorsunkra pillantva azt mondhatjuk, hogy bizony a hajót nem kívülről szemléljük. Ha a sorsunkra pillantunk, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok abban a vihar. Talán most is az van, talán most van a legnagyobb. Talán a munkahelyünkön, vagy a családunkban, vagy az iskolánkban, vagy ami még keményebb, talán itt bent legbelül. És de nagy boldogság lenne ilyenkor elmondani azt, hogy boldog az az ember, aki a hajót a partról nézheti. De nem nézhetjük onnan a hajót, ahogy nem nézhették itt Pálék az Adrián sem kívülről, és ahogy ma sem tehetjük meg ezt itt Kiskunhalason sem. Aztán van egy másik szólás is, vagy mondás, ami a hajózással kapcsolatos, és ez kicsit jobban átment a mi köztudatunkba is. Gyakran mondogatjuk egymásnak, hogy egy hajóban evezünk. És hogyha nem is igaz ez, arra nézve, hogy a hajóban evezve ugyanabba az irányba evezünk, nem igaz ez az evezés irányára nézve, mert hogy köztudottan azért széthúzó nemzet a magyar, mégis igaz abban a tekintetben, hogy az életünk hajójában nem egyedül utazunk, hogy sokan vagyunk, és sokfélék. El lehet mondani, hogy mindig másokkal együtt utazunk, egyfajta furcsa egymásra utaltságban, ott utazik ennek az életnek a hajójában hívő és kívülálló, hívő és kereső, egymásra utaltan utazunk, úgy, ahogy Pál három hívő társával együtt utazott, de együtt utazott 273 másik emberrel is, akik közt voltak rabszolgák, kereskedők, hajósok, matrózok, és ki tudja hányféle ember. Tehát ez a két szólás megtanít bennünket arra, hogy az életünket nem nézhetjük kívülről. És megtanít arra is, hogy nem egyedül veszünk részt abban a nagy utazásban, amit életnek hívnak. Na de hát, ha ezt megtanítja ez a két szólásmondás, akkor miért vagyunk itt? Mi az a plusz, amit a szólásokon túl az igéből megtanulhatunk? Vajon mire hív meg bennünket ebből a régi írásból következően a mindenható Úristen? Én azt gondolom, arra hív bennünket egyen-egyenként, hogy azon a viharos úton, amit életnek nevezünk, másképp, másként legyünk jelen. Úgy, mint akik hozzá tartoznak. Úgy, mint akik Krisztushoz tartoznak, és nem úgy, mint akiknek nincsen Istenük. Úgy legyünk jelen, mint Pál és az ő társai. Mert, és pontosan itt nincs igaza a közmondásnak, én hiszem azt, hogy nem az a boldog ember, aki a hajót kívülről nézheti, hanem az a boldog ember, aki a hajóban, az életnek a viharaiban is a Krisztussal együtt van jelen, másként, mint a többiek. Most nézzük négy gondolat köré csoportosítva azt, hogy miként élhetünk, és miként utazhatunk a Krisztushoz tartozóként. Azt gondolom, hogy először is úgy, mint akik a viharos utat nem sodródásként élik meg, hanem egy cél felé való haladásként. Ebből a felolvasott történetből azt látjuk, hogy míg a pogány többség sodródásként éli meg a viharos utat, addig Pál apostol és társai tisztában vannak azzal, hogy egy cél felé halad az életük. Sodródás és cél. Azt gondolom, hogy ez a két szó két egészen különböző életérzést, életfelfogást és életszemléletet takar. Hiszen Pál apostol és társai az ő múltjuk és jövőjük, az ő elhívásuk és az a küldetésük felől szemlélik a jelenüket, a vihart a háborgó tengeren. Tudják, hogy Isten hívta el őket, és azt is tudják, hogy van egy céljuk, az, hogy az evangéliumot Rómába vigyék, a birodalomnak a fővárosába. És tudják azt, hogy a vihar, amiben benne vannak, az csak egy epizód. Ezzel szemben a pogány társaik, a matrózok a hajón csak a jelenben élve sodródnak az eseményekkel. Azt lehet mondani, hogy együtt van ez a két csapat a viharos tengeren, de míg párék tisztában vannak azzal, hogy ez a helyzet, ez csak egy epizód, addig a kívülállók sodródása egy értelmetlen, felesleges és céltalan sodródás. Cél és haladás, vagy sodródás. Két egészen különböző út, és azt gondolom, hogy két különböző alternatíva, ami előttünk is ott áll. És ami arra tanít bennünket, hogy túlláthat az ember az életnek a viharain. Nem szükségszerűen kell sodródásként megélni a viharokat, hanem lehet tudni azt, hogy a viharok olyan epizódok, amelyekben az embernek van feladata, van küldetése, olyan epizódok a viharok, amik közelebb viszik az embert az Krisztushoz, sőt élete végső céljához is. A mai napig van egy olyan játékom, ami gyermekkoromból maradt vissza. Amikor jönnek a nagy tavaszi vagy nyári esőzések, akkor meg szoktam állni az úttest mentén, egy csatornához közel, és egy kis papírfecnit szoktam bedobni az éppen lefolyó, nagy erővel lefolyó vízbe. És mindig eltűnődöm rajta, hogy az a kis papírfecni milyen hihetetlen tehetetlenséggel sodródik a sötétség felé, míg nem elnyeli azt a csatorna. És ilyenkor végig gondolom, hogy milyen jó, hogy az embernek az élete nem ilyen determinált, nem ilyen tehetetlen sodródás, hanem lehet egy cél felé haladás. Lehet a Krisztussal való legteljesebb közösség felé való haladás. Sőt, azt gondolom, hogy az élet azért egy olyan utazás, a Bibliának a tágabb kontextusából is ez derül ki, ahol a viharoknak is van célja. Hiszen, hogyha végig gondoljátok, akkor a viharok tanítanak meg bennünket imádkozni. A viharok tanítanak meg bennünket arra, hogy értékeljük a szélcsendes időszakot. A viharok tanítanak meg bennünket arra, hogy lehetünk alázatosak. A viharok tanítanak meg egyáltalán túllátni bennünket a viharokon. A viharokon vezet át az út a kikötőbe. Mert a viharokban is a keresztény ember nem sodródik, hanem egy örökkévaló távlat felé halad. Hát erre a haladásra hív bennünket a mi Urunk. A vele együtt való haladásra. Sőt, azt gondolom, hogy nagyon gyakran az életnek a legkeményebb viharaiban kap az ember élete gyakorlati célt is. Bodelschwingről, egy német lelkészről jegyezték fel azt, hogy az elmúlt században egy járványos betegség következtében fiatal házasként elveszítette 4 gyermekét. Kell ennél nagyobb vihar? Azt gondolom, hogy nem. És aztán, ahogy kijártak a temetőbe, leültek a gyermekeik sírjánál, órákon keresztül sírtak és imádkoztak, hogy az Úristen mutassa meg nekik azt, hogy mire volt ez az egész. Mire volt ez a vihar. És aztán ez a vihar, ez a bánat lett a szülő anyja annak a nagy diakóniai munkának, ami mára egy egész diakóniai várossá nőtte ki magát Németországban. Mert a viharokban nem sodródik a keresztény ember, hanem pont a viharokban kaphat célt az ő élete. Ez a mai estén azt gondolom, hogy hívőket és keresőket, bennünket, az élet viharaiban együtt küszködőket, kérdez az ige. Sodródsz, vagy haladsz. De nem csak kérdez, hanem meghív bennünket arra, hogy a Krisztussal legyünk sodródó emberekből haladó emberekké, vele együtt utazókká. Aztán van ennek a textusnak egy második üzenete is, nevezetesen, hogy még Pál és társai tisztában vannak azzal, hogy van felelősségük ezen a hajón, addig a pogány hajósok abszolút felelőtlen módon menekülnének a hajóról. Azt olvassuk, hogy a matrózok valamilyen hazug ürüggyel leengedik a mentőcsónakokat, és meg akarnak lépni erről a hajóról a viharban. Felülírják a tengerészi szabályzatnak a legfontosabb tételét, miszerint ugye a matrózok menekülnek legkésőbb a süllyedő hajóról, de azt gondolom, hogy felülírják a legelemibb emberi viselkedés mintákat vagy normákat is, és talán sarkosan fogalmazva patkányként menekülnek. Pálék viszont maradnak, sőt maradásra bíztatnak, vigasztalnak, intenek, és elmondják azt, hogy maradni kell, nektek is maradnotok kell, mert hogyha nem így történik, senki sem menekül meg. A felelősségnek a vállalása, vagy a menekülés. Megint két alternatíva, ami között választania kell annak az embernek, akinek az élete viharban van. Nemrég láthattuk a híradásokban a Zátonyra futott Costa Concordia nevű olasz hajónak a tragédiáját, ahol a kapitány az elsők között hagyta el a hajót. De ne gondoljuk azt, hogy az ilyen menekülés távol van tőlünk, és ilyet csak a híradóban láthatunk. Hiszen hányan és hányan menekülnek az életnek egy-egy nagy viharából. Hányan és hányan menekülnének ki egy felbomló félben lévő, megromlott házasságból. Hányan és hányan menekülnének ki emberi kapcsolatokból, barátságokból a nehéz időkben. Hányan és hányan hagynak el egy országot azért, mert napjainkban talán egy szelettel kevesebb kenyér jut. Hányan és hányan hagyják el az egyházat, vagy a gyülekezetüket akkor, amikor már nem divat, vagy éppen nem menő, vagy nem kifizetődő keresztjének lenni. Hányan és hányan menekülnek mai szenvedélyekbe, vagy éppen újabb kapcsolatokba, vagy éppen a magányba, hogyha egy kicsit nehezebbé válik az élet. Pedig van más út. Ez a más út a Krisztusi út. Ez a megmaradásnak és a helytállásnak az útja. Gyökösi Endre mondja el az egyik ige hirdetésében, hogy egy elromlott házasságban a keresztjén feleség már éppen azon gondolkodott, hogy elhagyja a hűtlen és csapodár urát. De sajnos a férfi megelőzte őt, és egy este azzal állított haza a munkahelyéről, hogy elköltözik, összeköltözik a szeretőjével vagy a barátnőjével. És az asszony, amikor ezt meghallotta, akkor a cirkusz, az ordibálás helyett csendben odament a szekrényhez, elővette a férjének az ingeit, kivasalgatta, csendesen összehajtogatta, és elkezdte egy bőröndbe pakolni, hogy a férje rendesen és tisztán érkezzék az új helyre. Maradt ez az asszony. Maradt az, akinek lennie kellett, maradt feleség, maradt hűséges segítőtárs, és hozzáteszem, ezen keresztül a házasságuk is megmaradt. Mert a hívő embernek a maradása az a kívülállók számára is a megmenekülést, a megmaradást jelentheti. Hát testvérek, menekülünk, vagy maradunk a viharokban? Amikor készültem erről a maradás-menekülés szóról, önkéntelenül eszembe jutott Vas Albertnek a verse. Tudom, hogy másról szól ez a vers, de mégis ide illik néhány sora. Azt mondja Vas Albert, hogy és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökkévaló, a víz szalad, a kő marad, a kő marad. Hát azt gondolom, hogy a keresztény ember ilyen kő az életnek a viharaiban. Hogy ilyen kövek legyünk, arra hív bennünket a Krisztus. És ez azért is sorsdöntő kérdés, hogy maradunk kövekként, vagy pedig felelőtlenül menekülünk, mert nem csak ez a bibliai jelenet, hanem az egész egyház történelem, sőt ennek a világnak a története, országoknak a története is azt bizonyítja, hogy mindig a keresztjén maradók miatt menekülnek meg nagyon sokan. Itt is három keresztjén ember miatt menekül meg 273 másik ember az Adriai tengeren, ahogy olvassuk. Ránk nézve, az Istenben hívőkre nézve tart meg az Isten országokat, népeket, nemzeteket, tart meg családokat, tart meg közösségeket. A menekülés helyett maradásra hív bennünket a Krisztus. Aztán van egy harmadik üzenete is ennek a felolvasott ige szakasznak, nevezetesen, hogy egy viharban lehet félni, meg egy viharban lehet másik alternatívaként másokat félteni. Pál apostolék féltik ezt az egész közösséget, ezt az egész hajót, a pogány hajósok pedig félnek. Félés és félelem. Újabb ellentétpár, és ezzel az újabb ellentétpárral megint csak leírható a különbség keresztjének és kívülállók között, de mindenképpen együttküszködők között. A hajósok félnek, Pálék meg féltik az egész társaságot. Mert különbség van a személyes félelem és egy közösségnek a szeretetteljes féltése között. Mert mi következik a félelemből? Azt gondolom, hogy a félelemből mindig magamra gondolás következik. A félelemből mindig az következik, hogy az ember önző módon csak magára gondol. Míg a féltésből egy egész közösség sorsának a felvállalása, a másokra gondolás, a másokon segíteni akarás fakad. Hogyha efelől nézzük az életünket, akkor vajon nálunk merre billen a mérlegnek a nyelve? Mert a félelem az mindig blokkol, a félelem az mindig gátol, a félelem az mindig akadályoz, a félelem az mindig megkötöz. A féltés viszont mindig cselekvésre ösztönöz, mindig mások megmentésére ösztönzi az embert. A speciális mentőknek tanítják azt, hogy abból lesz csak profi, aki le tudja győzni a saját félelmeit, és akiben erősebb másoknak a féltése. Hiszen aki fél, az nem ugrik másért tűzbe vagy vízbe. Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, ami megkülönbözteti a keresztény embert a kívülállóktól. Aki fél egy-egy viharban, az lebénul. Aki viszont félt, az mindig cselekszik, azért, hogy sokan megmeneküljenek. Azt gondolom, hogy minden tekintetben, közösségi életünk minden területének a tekintetében nem a félő, hanem a másokat féltő, a másokat szerető embereknek az ideje jött el. Arra hív bennünket ma ez a felolvasott ige, hogy a félelmeinket hátrahagyva kezdjünk el másokért élni, mert a szeretet az, ami elűzi a félelmet. Sóvárogva várja ez a világ az Isten gyermekeinek a megjelenését, sóvárogva várja a családod, a gyermeked, a munkahelyi közösséged, sóvárogva várja az iskolád, és meg annyi hely azt, hogy a viharok idején maradj, úgyhogy hogy féltő szeretettel légy jelen. Megmentő módon, ahogy itt Pálék jelen vannak, jó szóval, tanáccsal, nagyon is aktív módon. És így érkezünk el ennek az igének a negyedik üzenetéhez, hogy míg Pál és társai a háborgó tengeren, a viharban igazul beszélnek, őszintén beszélnek, addig a pogány hajósok össze-vissza hazudoznak. Micsoda különbség! A hajósok hazugság árán is menekülnének, Pálék pedig nagyon reálisan felülről jövő szavakkal intik az ott jelenlévőket, hogy maradjunk együtt, ne féljetek, egyetek, mert megmenekülünk. Miről van itt szó? Talán arról lenne szó, hogy ez a vézna, szívbeteg apostol jobban felismeri a tengeri helyzetet, mint a vén tengeri rókák. Azt gondolom, hogy nem. Egész egyszerűen arról van szó, hogy egy-egy viharban az őszinteség terén is más a keresztény ember, mint a kívülállók, mint a nem keresztények. Mert a keresztény ember lehet, hogy az élet viharaiban a legnyomorultabb. Pál apostol, amikor itt Róma felé utazik, rab is, beteg is, nincsen hajózási szakértelme, nincsen semmilyen pozíciója, az utolsó ember a hajón. Valamilyen viszont van. Van felülről és belülről jövő igazsága, amit őszintén kimond, amit megoszt az ő útitársaival. Talán nincsen ezen a világon kártékonyabb dolog, mint amikor a viharok idején az ember hazudik önmagának, meg azoknak is, akik mellette utaznak. Látjuk ezt Izraelnek a történetéből. Talán sok prédikációt hallottunk a királyság idejéről, amikor a királyuk maguk hazudtak a saját népüknek, hogy hova vezetett ez. De mondjuk a magyar közelmúltnak az eseményeiből is látjuk azt, hogy hová vezet az, amikor reggel, délben és este hazudunk. Mert a hazugságon sosincsen áldás. Mindig csak az igazi, egyenes, őszinte beszéden van. Mert a viharoknak az ideje mindig az őszinteségnek az ideje. Gondoljatok bele, micsoda tragédia, amikor mondjuk egy beteg ember azt hazudja magának, hogy egészséges, és nincsen szüksége orvosra. Nincs esélye az ilyennek a túlélésre. A viharok ideje, az mindig az őszinteségnek az ideje. Isten, minthogyha arra hívna bennünket ezen keresztül, hogy szembesüljünk őszintén a magunk életével, a magunk helyzetével, ahol éppen vagyunk, és hogyha baj van, akkor ne hazudjuk el, hanem őszintén vigyük elé. Ne hazudjuk el, hogy milyen vagyunk talán. Milyen van talán a családi életünk, milyen van a közösségi életünk. Ne hazudjuk el, hogy talán viharban vagyunk, vagy éppen talán mi magunk vagyunk az életünk viharainak az okozói. Mert a viharoknak az ideje, az az őszinteségnek az ideje. És milyen jó dolog, hogy lehetünk őszinték. Milyen jó, hogy ehhez felülről kapunk bátorságot. Lehetünk őszinték egymáshoz, lehetünk őszinték talán életünkben először önmagunkhoz, de lehetünk őszinték ahhoz az Istenhez, aki nem elveszteni akarja az életünket a viharban, hanem éppen hogy megtartani. Azt gondolom, hogy ez az este lehet az ilyen őszinteségnek, az őszinte beszédnek, az őszinte imádságnak az alkalma is. Ma este, talán életedben először, vagy sokadjára, mondd el az Úristennek, amit őszintén gondolsz. Magadról, meg róla, meg az életed viharairól. Végül befejezésképpen a bibliai történetnek egy utolsó momentumára szeretném felhívni a figyelmet, vagy ráirányítani a figyelmünket. Arra a momentumra, amelyben a vihar kellős közepén is egyé lesznek igazak és hazudozók. Arra a momentumra, amelyre a vihar közepén is együtt lesznek azok, akik a saját bőrüket féltik, meg azok, akik esetleg másokat is féltenek. Arra a momentumra, amelyben egyé lesznek menekülők és megmaradók, sodródók, meg célfelé tartók. Arra a momentumra, ami itt van ebben a történetben, és amiben az történik meg, hogy az Isten a háta mögé veti a hazugok hazugságát, a menekülők gyávaságát, az önzők félelmét és a sodródóknak a céltalanságát. Arra a momentumra, amit ma is gyakorol a keresztény egyház, és amit úgy hívnak, hogy úrvacsora. Tudnilik, Pál apostol itt arra hívja őket, hogy egyenek. És tulajdonképpen nem más történik ezen a viharos tengeren, hanem Pál megtöri a kenyeret, elkezdenek enni, hálát adnak magyarán, az Úr vacsorával élnek. Ez a momentum, amelyben egyé lesznek ők, ez egy csoda, ugyanakkor viszont jele, pecsétje, kiábrázolása annak, hogy van valaki, aki nem csak a viharoknak az ura, hanem aki az életnek, meg a halálnak is győzedelmes ura, a Jézus Krisztus. És bár ezen a mai estén, ezen az evangelizáción itt most nem törjük meg a kenyeret, mégis azt gondolom, hogy ez a csoda megtörténhet az életünkben. Megtörténhet az, hogy először vagy talán sokadjára letesszük a mi egész sorsunkat, a mi egész egzisztenciánkat a Krisztus kezébe, és együtt, egymásra utaltan, de leginkább ráutaltan elmondjuk azt az imádságot, hogy óhajtunk Jézus, egyesülni véled, mert úgy lesz a szívünk szent, ha te megszenteled. Adjad hát, hogy mint tagok a főnek, engedjünk neked, benned élőnek. Oldsd be magadba, mint jó szőlőtőbe, hogy jó nedvesség folyjon a veszőbe, és legyen a szívünk szívednek mása, éltünkben élted, hogy mindenki lássa. Hát adja Isten, hogy ez így történjék, adja Isten, hogy így legyen, ezért csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk most. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk a Jézus Krisztusban, hálaadással állunk meg előtted ezért a mai napért. Köszönjük a napközbeni napsütést, köszönjük azt, hogy arra emlékeztetett ez bennünket, hogy te vagy a világosság, arra emlékeztetett ez bennünket, hogy van fény ebben a sötét világban, és arra hívhatott ez bennünket, hogy megálljunk előtted, hogy a te világosságod beragyogja a mi sötét életünket. Köszönjük a napsütést, köszönjük a meleget, de ugyanakkor elmondjuk neked azt, hogy ide bent talán mégis hideg van. Fázunk az életünknek a viharaiban. Didergünk, félünk, sodródunk. Legszívesebben menekülnénk. Megvalljuk neked, hogy ez nem feltétlenül külső dolgok miatt van, hanem leginkább ez a saját bűneink miatt történik így. Megvalljuk neked azt, hogy olyan gyakran hibázunk, olyan gyakran rossz irányba navigáljuk a mi életünknek, közösségeinknek a hajóját. Megvalljuk neked, hogy annyi minden van, amit le kell tennünk, amiért bocsánatot kell kérnünk. Most ezt megtesszük. Jézus Krisztus, minden viharoknak az Ura, csendesítsd el a mi életünknek a viharait. Arra kérünk téged, hogy segíts bennünket magadért, a te szeretetedért, hogy sodródó emberekből lehessünk felét haladókká, menekülőkből lehessünk maradókká, félőkből lehessünk másokat egymást féltőkké. Arra kérünk téged, hogy hazugokból lehessünk őszintékké. Kinyitjuk a szívünket előtted, óhajtunk egyesülni veled, mert tudjuk, hogy úgy lesz a szívünk, életünk szent, ha te megszenteled. Oldsd be magadba Jézus, mint jó szőlőtőbe, hadd legyen a mi életünk a te életednek a mása, és add, hogy ez megtörténik, akkor ezt tudjuk mutatni, közvetíteni, tolmácsolni azok felé, akiket ránk bíztál. Így kérünk ezért a gyülekezetért, így kérünk minden estéért, amikor itt összejövünk, így kérünk ezért a városért, ezért a református egyházunkért, és az egész magyar népünkért. Te légy mindnyájunk számára út, igazság és élet. Amen.